Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld. Tizenharmadik rész.
Kálmán a legelső itatónál összetalálkozott a főispán futárjával, ki sürgős levelekkel jött ura elé. Ez Kálmánnak is hozott egy levelet. A levél címiratán megismerte Kálmán Béni bácsi ákombákját. Hanem aztán, mikor a levelet felbontotta, ismét Béni bácsi valóságos és autentikus disznóival találkozik.
Jaj! Kedves uramöcsém, a mama ugyan nagyon...
Itt ki volt törülve a többi, de mégsem volt oly jól kitörölve, hogy egy nevet ki ne lehetett volna belőle venni.
Cillike.
Tehát Jenőiné már megtudott valamit Kálmán találkozásáról a maga száműzötteivel. Mikor Decsériék a kastélyukba megérkeztek, a főispán tudatá Kálmánnal, hogy Pestre vissza kell költözniük egy hét alatt. A táncmestertől pedig azt tudta meg, hogy a hercegnő unokájával együtt felmegy ismét Bécsbe. Talán egész évig ott fognak maradni. Ez a hír még növelte Kálmán levertségét. A kordicai statúció élményei óta kellett észrevennie, hogy valami langymelegség mutatkozik irányában a grófi család részéről. Nem azon a hangon beszélnek vele, amelyen eddig. Doroteát sem láthatta többé, csak éppen asztalnál, ott meg messze voltak. A leckeadásnak vége volt már. Most aztán, mikor közel állt ahhoz, hogy őt ne lássa többé, érzi a nagy űrt, mely utána fog maradni lelkében. Most tudta meg, milyen nagyon szereti őt. A legelső nap, midőn Kálmán az étteremben megjelent, a hercegnő behívta őt szobájába. Abban a szobában szokott leckéket adni Dorotea grófnőnek. Dorotea most nem volt az asztalnál, hanem helyette ott állt egy miniatűr arckép, mely a gróf kisasszony képmása volt, halaványsárga ruhában, mesterséges hajbodrozattal, kezében legyezővel.
Ön festeni is tud? Láttam egy pár művét. Nézze ön, férjemnek egy kedves meglepetést akarok szerezni. Le tudná ön ezt az arcképet másolni számára?
Megkísérthetem, hercegnő.
Tehát vigye ön a képet magával szobájába, mert senkinek sem szabad megtudni a dolgot, hogy meglepetés legyen.
Igenis, hercegnő.
Elég lesz önnek egy másolat készítésére egy hét?
Igen, elég lesz.
Egy hétig nem látta őt senki szobáján kívül máskor, mint az ebéd idején. Akkor szabad volt neki az élő minta bámulatában elveszteni magát. A művész tanulmánya volt az. Az asztaltól sietett vissza palétájához. Két másolatot készített az arcképről. Az egyik a nagyapa számára készült, híven azonos a mintaképpel. A másik nem a világ számára készült. Ugyanazon arc, de egy szende mosoly, s az ég felé emelt szemek a dicső ület ragyogását bűvölik reá. Angyalnak festi. Ez a maga számára készült. Kálmánnak értenie kellett, hogy aki a Volta oszlop korrespondens lapjait föltalálta, nem volt olyan nagy természetbúvár, mint aki azt feltalálta, hogyan lehet két festett lappal két szívet úgy egymáshoz láncolni, hogy azok minden időn és távolságon keresztül egymással együtt érezni, meg ne szűnhessenek. Egy hétnél hamarabb visszaadta az eredeti arcképet is, meg a másolatot is. Azután eljött az elutazás napja. Kálmán még egyszer részesült abban a boldogságban, hogy egy kocsiban utazhassék szíve bálványával. Nem maradt a főispán házánál, hanem külön szállást fogadott magának. Azt adta indokul, hogy ügyvédi vizsgájára készül. Nem volt igaz. Drámáját írta. Azzal volt elfoglalva. Biróci hamarabb átesett a vizsgán, mindjárt alkalmazást is nyert Korca úr mellett, mint adjunktus. Egy napon Biróci meglátogatta Kálmánt.
Nos, bajtás, hát mennyire vagy kövivel?
Kövi volt annak a nevezetes kézikönyvnek a neve, melyet szerzőjéről, a pataki híres tanárról neveztek így, s ami az akkori törvénytudományt magában foglalta.
Meglehetősen készen vagyok vele. Lássuk.
Biróci sehogy sem volt megelégedve Kálmán feleleteivel.
Vadd meg, pajtás, hogy bele sem néztél ebbe a könyvbe két esztendő óta.
Ha egyszer átolvasom, ismét a fejemben lesz minden.
De hát mit csinálsz te az egész idő alatt? Verseket írsz megint? Komédiákon töröd a fejedet?
Egy év előtt még te sem beszéltél így lenézőleg a versekről és a komédiákról.
Akkor még diák voltam, mostan pedig prókátor vagyok. Minden életnek céljai vannak, s minden cél oda megy ki, hogy az ember magának vagyont, azáltal nyugalmas életet, családi boldogságot szerezzen. Mert az is azon alapul, hogy legyen mit ennünk. Korcától megtudtam, hogy nagyanyád tudakozódott nála. Vajon minő törvényes eljárások kellenek egyik vagy másik egyenes örökös kitagadásához? Hogy nem béni bátyádról van szó, azt elképzelheted. Az okát is jól tudom, hogy miért is haragszik rád. A színészekkel való ismerettségedért, költő hajlamaidért. Ezt meg Aszályitól tudom. Ez a fickó most itt rongja a levegőt Pesten, és azzal foglalkozik, hogy a ponyva literatúra számára fűzfa verseket fabrikál. Közben kritikákat is ír mindenről, ami könyv, az egyetlen helybeli lapnak. Erre az emberre vigyázz. Minek mondtad, hogy Bányaváriné testvér húgod, mikor nem is igaz? Azt gondolod, hogy a decséri grófnőknek nagy kedvük van vándor truppokkal sógorságba keveredni? És végtére, ha kitudódik, hogy te poétázással foglalkozol, soha senki terát sem a maga dolgát, sem az ország dolgát nem bízza többé.
És mégis azt fogom tenni. Elárultam magamat előtted. Kicsaltad belőlem titkomat, amit eddig senki sem tudott, csak én és a hallgatag papír. Szerény, szolgálni kész embernek ismer mindenki. Nem igaz. Kevés vagyok, mint egy ördög. Nem ismerek erősebb embert magamnál. De tudd meg, hogy őrültségemnek szisztémája van. A testvérhazában most épült fel az első országos színház. Azok mindig előbbre vannak egy lépéssel nálunknál. Az ünnepélyes megnyitást magyar drámával akarják kezdeni. Bányavári Jégtársulata fogott működni. A legjobb drámára, amely hivatva lesz az ünnepét felavatni, 100 arany jutalomban kitűzve. Én írtam egyet. Vedd át és olvasd végig. Másnak meg nem utasd. És ha elolvastad, jöjj vissza hozzám, és mondd meg igazán. Őrültségnek találod-e, hogy amid ő ne műszerzőjének nevét kérdezendik, büszkén álljak elő, s azt mondjam, én vagyok. Thank you.
másnap visszajött Biróci, s átadta az elolvasott művet.
Gyémánt, s az is fog maradni időtlen időkig örökké. Azon mű ez, melyhez ha 50 évig 100 lángeszűköltő minden remekét egymás fölé rakja is, megfelelő nagyot nem fog teremteni. Egy fejjel mindig ki fog látszani valamennyi közül.
A lefolyt 50 év igazolta szavát.
Hanem azt a célt, amelyet te magad elé tűztél, ezzel a művel te el nem éred. Hisz ezt ma nem érti meg senki. Ehhez egy új nemzedéknek kell születnie, mely hozzá felnőjön. Ennek a te művednek fiókot fenekén kell temetve maradni, s csak halálod után találjon rá az utókor. S akkor szörnyedjen el mindenki, mekkora kincset hantoltál sírodban.
Nem fogok vele elrejtőzni. Pályázatra bocsátom művemet. Nem kockáztatok vele semmit. Vagy győzök, vagy vesztek. Harmadik eset nincs.
De van. Sőt, még egy negyedik is.
Halljam.
Műved, melyet mint irodalmi remeket hirdetnek majd előre, a színpadon paródiává alakul a selejtes előadás miatt.
Akkor bányaváriékat rosszul ítéled meg. Ők lesznek az ünnepélyes megnyitáson.
Én előre látom az előadást, melynek végén minden ember azt fogja kérdezni.
Hát ez volt az a csodamű, aminek olyan nagy hír járt előtte. A második előadással aztán várnak a jövő évtizedik.
No, hát a negyedik micsoda?
A negyedik az, hogy minden úgy fog történni, ahogy te álmodod. Diadal jár előtte, diadal utánad. Műved győz, színészeid remekelnek. Akkor veszted el legjobban azokat, akik rád nézve legbecsesebbek. A bukott poéta még visszatérhet sértett nagyanyjához, még visszafogadhatja a Decséri kastély. De az olimpi győztes el van rájuk nézve veszve.
Hát akkor legyen elveszve. Akkor tollam lesz anyám és kedvesem. Nem én leszek az első, de így fogok élni.
A két jó barát megszorítá egymás kezét. Sokáig némán.
Azonban miután művet benyújtása s a bírálók ítélet kimondása között jó 10 hét esik közbe, ezt az időt mégiscsak felhasználhatnád arra, hogy a Pegazusról leszállj, mert a diplomára szükséged lesz.
Azt fogom tenni.
S ígéretét meg is tartotta. 10 hét alatt nem látott egyéb után, mint ami hivatalos feladata volt. Beíratta magát a vizsgálandók közé, s határnapot is kapott már rá. Ami ugyanazon napra esett, amelyen a drámabíráló választmány volt kimondandó ítéletét a pályaművek felett. Az erősebb indulat elfoglalta agyát a gyöngébb elől. A diplomanyerés ünnepére Korca úrhoz volt hívva ebédre.
Csak dicséretes.
Az rossz. Elégségest kellett volna kapni.
Hadd múljék el még 2 nap. Akkor majd megtudjátok, hogy ki vagyok.
Végre az 5. napon megkapta a várva várt levelet Bányaváritól. Víz borította el a szemeit, mikor azt végigolvasta. A pályadíjat nem ő nyerte el. Valamennyi pályázó közül egy idegen nyelvből fordított műnek adták ki a koszorút.
Megkapta a babért egy fordító.
A pokol dráma bírálói, legyetek áldva és dicsőítve örökké. Mi lett volna belőled, ha Bányavári e levél helyett azt küldi, hogy drámát pályadíjat nyert, s 2 hét múlva ő és Cilike játszani fogják benne a címszerepet. Nagyanyád tegnap óta itt van.
És velem nem tudatta itt létét.
Nem ám, én is Korcától tudtam meg. Különösen neked nem szabad azt megmondanom. Nem is mondom senkinek, csak neked. Most sietek vissza, kicsalom Korcától, mi hordja itt az öreg asszonyt.
Azonban a talány megoldása helyébe jött önként. Alig hagyta el szobáját barátja, midőn nyílik az ajtó, s belép rajta a nagyanya.
Hol van a diplomád?
Kálmán előkereste azt a szekrényéből, s átnyújtá neki. A nagyasszony belepillantott, aztán visszaadta.
Milyen ócskák ezek a bútorok itten. Milyen durvák, fehér neműid. Még ugyanazok, amiket hazúról elhoztál. Hát csak egy pokróccal takarózol. Ki van rád? Esetlenül áll rajtad a ruha. No, jöjj velem, kísérj el.
A ház előtt állt a bérkocsi, mely vitte őket a város egyik népesebb utcájába, s ott egy emeletes ház előtt megállt velük.
Jöjj be!
Kálmán egy díszesen bútorozott szobát látott maga előtt, szőnyegezett falakkal, a falakon olajfestményekkel. Innen egy másik szobát nyitott fel a nagyasszony. Férfi dolgozó szobájának volt berendezve. Íróasztal, kártyázóasztal, könyvtár. Innen egy harmadik szobába léptek át. Ez volt a hálószoba. Egyszerű, de kényelmes berendezéssel.
Ez lesz a szállásod a jövőre. Itt állnak fehér neműhid, itt az ezüst ékszereid, itt porcelánjaid. Tarts jóra való komornyikot, ha valakit itthon akarsz megvendégelni, értsen hozzá. Külső öltönyeid szekulánál varrasd. Az most a leghíresebb szabó. A virágokat, amik erkélyeden elvirítottak, mindig vissza kell küldeni a kertészhez, s új neműeket hozatni helyettük. Vedd át kulcsaidat. Itt van írószekrényed kulcsa. Annak a belső fiókjában találod fél évre való jövedelmedet. 4000 forint. Tanulj úrnak lenni!
A nagyanya bosszú állása teljes volt. Az egész arra volt összeszövetkezve, hogy Kálmánnak ezt a jóslatot hozza. Ne légy te semmi, te légy csak úr. Az ifjúság úgy tekintette, mint előhaladó vezérét. Az előkelő szalonokban szívesen látott vendég lett. Megtanult szellemdús, s mulattató lenni. A mély értelmű költői beszédek helyett hozzászokott, hogy okosan társalogjon a napi események fölött. Télre ismét visszaköltözött a hercegnő Pestre, s azon időben Kálmán mindennapos volt a decséri háznál. Általuk a nádori udvarnál is belőn mutatva. A nádornak akkor harmadik neje volt, s a fejedelemnő éppen fiatal anyja, kinek kedvéért a budai udvar minden tőlük telhető fénnyel lett elárasztva. Ő felségeik különösen kitüntették a deli ifjút, kinek egy udvari bál alkalmával hírhedett magántáncát is megengedtetett bemutatni. Őfensége, a nádor, maga is kegyeskedett több ízben leereszkedő szóváltásba bocsátkozni Kálmánnal.
Atyát ismerém, jó katona volt. Fejedelméért ontotta vérét.
Az én ereimben is atyám vére buzdul.
Csak aztán semmi krónika írás.
A csitvári krónika történetét nem bírták még elfelejteni.
Decséri főispán ismét egyikét tartotta azon remek beszédeknek, melyek a tapintatos és lojális hazafiúi politika irányzatát legjobban kifejezik.
Ez aztán közvetett dicséret volt Kálmánnak, miután köztudomású, hogy a főispán beszédeit ő készíti. Kitavaszodván az idő, meg lett engedve, hogy a decséri úrhölgyeket kísérve ő is ellátogasson az alcsúti nyári palotába, hol a fejedelmi család a meleg hónapokat tölti. Itt A rózsalugasoktól illatos pázsiton sokszor látták a kegyes főhercegnőt, kisfiát ölében tartva, hallgatni a deli ifjú tréfáit, ki mulatságos népmeséket regélt a kis főhercegnek, miket ő is nagyanyjától hallott. Eredeti magyar népmeséket Csalóka Péter kalandjairól, a tréfás cigányokról, a hamis diákokról, amiken a kis főherceg olyan jól el tudott mulatni. A főhercegnő pedig annak örül, hogy gyermekét kacagni hallja. Kálmánnak sokkal többet használtak Csalóka Péter meséi, miket nagyanyjától hallott 4 éves korában, mint mindaz, amit azóta tanult. Egy napon kellemes hírrel lepte meg Decséri hercegnő Kálmánt.
A napokban meg fogja kapni kinevezését titkárrá. Azonban a kis főhercegnek e napokban lesz legmagasabb születésnapja, mely alkalommal igen szerencsés ötlet volna öntől, ha mint egykor versírással foglalkozott ember egy csinos kis névnapi üdvözlőkölteményt szerezne, és azt a magas szüléknek megküldené.
Bocsásson meg, hercegnő! Nagyanyámnak meg kellett fogadnom, hogy sohasem írok semmiféle költeményt.
Úgy ne tegye ön! Amit önnek a nagyanya parancsolt, az tartsa is meg. Én csak kértem.
2 nap múlva aztán kezében volt a kineveztetés amaz irigylendő hivatalra.
Hogy csalom én itt mostan a világot? Ez a pompa, ez a pazar fény, mi körülvesz, nem az enyém. Ez csak bitorlás, hazugság, világámítás. Nem vagyok én semmi. Csak egy veszendő költő, kit családja ki fog tagadni, kielőtt az úri termek bezárvák, kinek nincs más hivatása, mint szenvedni és elveszni. És mégis az vagyok. Semmi sem vagyok más.
Másnap a nádorhoz ment el megköszönni a magas kegyet, s aznap Decsériéknél ebédelt.
Ön nem is sejti, hogy Dorotea miben töri a fejét?
Aj, mama!
Mi az?
Hát, mivel önnek nem szabad verset írni, Dorotea írta meg az üdvözlő verset az önkegyeltjének születésnapjára. Nos, mit vél ön róla?
Bizony, nehéz volt véleményt nyilvánítani. Mert ha a költőt engedi Kálmán beszélni, az nagyon fanyar észrevételeket fog tenni. Hanem ha a szerelmest, az egészen mást olvasott belőle.
Nagyon szép.
Én nem azért mutattam ezt meg önnek, hogy dicsérje, hanem hogy hibáit igazítsa ki.
Jobb lesz, ha felvilágosítja ön alaposan Doroteát a technika hibái felől, aminek szabályait ő nem tanulta.
S ettől fogva Dorotea grófnő úgy látszott, hogy beleízlelt a versírásba. Minden nap egy-egy új költeménnyel lepte meg Kálmánt. De a szerető szív nem kérdezte azt, hogy minő versek, csak azt, hogy versek.
Ha egyszer te fogod azt megérezni, ahogy az én lángom lobog.
A tél közelgett, a budai várlakban fényes idényhez készültek. Azonban mind ez édes terveken és ábrándokon egy fekete keresztet húzott kasul a sors. A legifjabb főherceg, a család kedvence egy őszi délután toroggyíkot kapott, s a világ minden híres orvosa sem bírta megakadályozni, hogy harmadnapra el ne repüljön oda, hol az angyalkák kardalához fejedelmi gyermekek hangjára is van szükség. E szomorú balvégzet hamuba döntött minden ragyogó előkészületet. A főhercegnő kedélye meg volt törve. Nem volt rábírható, hogy Alcsúti kastélyát elhagyja. Kálmánt is nagyon meghatotta kis pártfogójának halála. Igen szép, mély költészettel átérzett költeményt szerzett a kedves gyermek halálára. Most nem volt előtte akadály nagyanyjának tilalma. A holt fejedelmi gyermeket megénekelni már nem hízelgés. A főhercegnő ima könyvébe tette a költeményt, és saját kezűleg írt levélben köszönte meg a költőnek.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 13. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Katona Péter Dániel. Nagymama Molnár Piroska. Hercegnő Gubás Gabi. Dorotea Kövesi Csenge. Biróci Jaskó Bálint. Nádor Szervét Tibor. Korca Zajzon Zsolt. Béni bácsi Nagy Viktor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vida Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld. Negyedik rész.
A budai várban pedig hivatalos egyformasággal folytak a napok. Őfensége minden nap kihallgatást tartott, s nem voltak olyan napjai, amiket saját nyugalmának külön szakított volna. Ez a hivatal éles észt, nagy tudományt igényel. Megtalálni a rang fokozatát, az értékét a bejegyzett névnek, s aszerint megítélni, ki bocsáttassék be elébb, ki utóbb. Megismerni, akinek mindenek fölött elsőbsége van. Most is tele van a várakozási terem. Mindenféle osztályai a társadalomnak képviselve vannak benne. Egyházi méltóságok nagy aranykeresztel mellükön, violaszínpalástal hátukon, fényes, díszruhás küldöttségek, skopott, fekete ruhás özvegyasszonyok, vedlet rókaprémes öreguracskák, hímzett frakkos külföldi nagyságok, falábos, opsitos katonák, kik csoportokba gyülekezve magyarázgatják egymásnak, micsoda ügyben jöttek ide. Most egy új alak érkezik. Már a külső teremben hirdeti sarkantyú pengése, hogy katona. Sátori őrnagy az. Teljes díszöltözetében, minden érdemrende felrakva mellére. Ő nem hoz magával papírost, élő szóval fogja előadni ügyét, s az olyan hangon fog történni, hogy bizony meghallhatja az ajtón keresztül is az egész frekvencia. A titkár udvariasan feláll előtte. Ő pedig méltóságos léptekkel foglalja el a tért.
Ki van oda bennő felségénél?
A török követ.
Nagyon jól van. Kik vannak előttem fölírva? Táblabírák? Ezek várhatnak.
Éppen ezek feküsznek a gyomrában. Éppen ezek ellen jött a panaszát kiönteni ő fensége előtt. Csollán perének húzása halasztása miatt most már a bírákra került a sor. Azokat is végig ostromolta. Nem használt semmit. A vállóper mászik nagy csiga léptekkel egyik fórumtól a másikig, s mikor arasznyit haladt, megint visszaküldik. A terem egyre szaporodik újabb tisztelgőkkel. A titkár sorba jegyzi neveiket. A török basa pedig megvárakoztatja valamennyit.
Mikor juthatok már be ő felségéhez?
Most megint érkezik a terembe valaki, akit meglátva egyszerre fölugrik helyéből a titkár, s elébe siet üdvözölve. Mind oda néznek, ki az. Sátori ráismer.
Az a gyerek, aki Korca fiskálistán egyszer oly keményen lehurrogatott, és aki ugyanakkor néző publikuma volt annak a krétával folytatott párbeszédnek, mely Korca fiskális diadalával végződött. Arra sohanc!
Végre valahára a török követ ajánlja magát. Eltávozta után siet a jelentkezők névsorával a titkár őfenségéhez, aki néhány perc múlva visszaérkezik, s oda siet Jenői Kálmánhoz.
Méltóztassék bemenni őfenségéhez.
Hát, ki ez a fickó? És kik vagyunk mi többiek idekin? És ki vagyok én mind valamennyi között? Mellemen érdemrendeket hordok hét ország uralkodóitól, s jön egy teljes szakálló suhanc, aki senki és semmi, és azt előttem bocsájtják be kihallgatásra? Hát hol az igazság a földön?
Az őr nagy szívében forrott a méreg. A vér agyának tolult. A feszes egyenruha még növelte a hőséget.
Én ennyi idő alatt elfoglaltam az ágyú üteget Kolbnál, és a fiatalember még mindig nem jött vissza.
Sátori őr nagy előtt már kezdett a világ vérben úszni.
Miért nem tudott az a golyó két hüvelyke alá bacságomba fúródni akkor?
Kívánsága beteljesült. Azt a golyót, mely a fején átfúródik, már nem érzi az ember. Sátori őrnagy egyszerre csak arcra bukott a terem padozatán. Odafutottak, fölemelték, meg volt halva. Rögtön félrevitték a teremből. A kihallgatást ez eset nem zavarta meg. Legtöbben azt hitték, hogy csak elájult, s majd magához tér. Kálmán csak több nap múlva tudta meg ez esetet, amikor a megholt úr kedvenc trombitása elment hozzá, őrnagya rögtöni halálával együtt azt is bejelenteni, hogy ő a katonai szolgálatból elbocsáttatott, s hogy szeretné, ha Kálmán őt valami csendes szolgálatba besegíteni. Kálmánnak könnyű volt ez. Jó pajtását, csukaferit, de Decsériék egy szavára befogadták házukhoz felügyelőnek. Arról sohasem volt Kálmánnak sejtelme, hogy sátori őrnagyot bizony ő ölte meg, mikor a nádorral oly hosszasan beszélt. De miről beszéltek hát olyan hosszasan? Kálmán belépett a kihallgatási terembe. Minden tárgy hideg, bezárt, dolgát elvégzett, életjeltelen. A főherceg az ablakban állt, midőn Kálmán belépett hozzá.
Olvastam folyamadásodat, hogy a jó barátodnak, ki magyar teátrálisták direktora, engedjen meg a Budai Várszínházban magyar előadások tartását. Óhajtottam veled ezirent személyesen beszélni. Ha lehet, megértjük egymást. A külföldi ország ifjítókat lehet érteni, szándékuk világos. A nemzeti érzület felköltése által egy sok darabba szétosztott országot valamikor egyé alakítani. Lehet, hogy célt érnek vele, de ugyanezt a célt éri-e el Magyarország, ha a pihenő nemzeti öntudatot fölébreszti? Rá az ellenkező vár, mint amazokra. Egy heterogén elemekből alkotott országnak elemeire szétbomlása. Egy darab ideális paradicsom Európa közepén. Nem áll magasan, de nem bukhatik. Nem küzd a pálmáért, de nem is győzetik le. Alszik, de él. És ti fel akarjátok őt költeni, gyermekek?
Fenséges uram, sok ideig volt jelszavunk. Extra Hungariam, non est vita, si est vita, non est ita. Magyarországon kívül nincsen élet. Ha van élet, nem ilyen élet. Legszegényebb népe vagyunk a földrésznek, s amíg alszunk, észre sem vesszük, hogy elenyészünk. Nem tűz, nem fegyver fogyaszt el bennünket, hanem az alvás. Koldusok nemzete vagyunk, kik magukat uraknak álmodják. Hát miért nekünk ez álom? Én tudom, hogy ébredésünkkel más alvókat is fölébresztünk. Legyen úgy. Én a magunk faját oly életképesnek hiszem, hogy nem rettenek vissza a versenytől. Ha nagy lesz a küzdelmünk, annál nagyobb lesz a győzelmünk.
Ábrándozó, mennyire nem ismered saját népedet. De én sírásotok lenni nem akarok. Nyelvújító tudósaitok megfosztják klasszikus műveltségétől a nemzetet, s csinálnak számára egy mesterséges nyelvet, amit a köznép meg nem ért. Utat nyittok idegen eszméknek, s ősi erényeiteket adjátok érte cserébe. Elcsalogatjátok az együgyű magyart ekélye mellől gyorsan gazdagító pályákra, s ott fogja maga arról elveszteni az ősi földet. Rohammal nem tudtok hódítani, mert ahhoz nincsen elég erőtök. Lassú fáradtságon sem tudtok hódítani, mert ahhoz nincsen türelmetek. A német és a francia az idegen hibás kiejtését udvariasan igazítja helyre. A magyar szeme közé nevet annak, aki szép nyelvét idegen akcentussal égteleníti el. Magamon tapasztaltam, ki egyszer szólaltam meg magyarul az országgyűlésen, és az első mondatomnál hahota támadt a teremben. Vedd vissza kérvényedet teátrálista barátaid iránt. A magyar úrnak született, nem hisztriónak. Szereti a jó muzsikát, meg is fizet érte, de maga nem muzsikál senki pénzeért. És ami a legrosszabb, nincs magyar közönség, mely a magyar művészetet élvezni tudja. ahol teátrálisták megjelennek, rátérnek mindenütt az arcátlan bohózatokra, hogy becsődítsék a röhögő vulgust. Én ilyen csúffá tétetni a magyar nevet Budavárában nem hagyom.
Én appellálni fogom ügyünket.
Hová? Én vagyok a fő.
A főtől a szívhez.
Kálmán elhatározta magában, hogy elmegy a főhercegnőhöz.
Őfensége arról biztosítta, hogy bármit kérjek egykor, abban párton fogja. Ekkegyet soha jobbkor igénybe nem vehetem, mint most.
Rögtön hazasietett, lovát felnyergeltette, s neki indult Alcsútnak. Néhány óra is ét a lovaglás az, jó lovasnak és szerelmesnek. Csak hogy van valami, ami az utakat meghosszabbítja ősszel. A sár. Jó késő estére vált, mire Kálmán az Alcsúti határcsárdát elérte, ahonnan az út a kastély felé letér. Egy csárdán túl találkozott egy karavánnal. Vásár nem esik már e tájon ilyen késő ősszel.
Vándorszínés csapat. Vajon nem bányavárjék-e ezek? Hát ha az az esőtől korbácsolt alak maga Cilike?
Nem merte megkérdezni az utasoktól, azok sem sokat nézegettek ő utána. Egész este lett, mire a nádori kastélyhoz megérkezett. Ilyen sártól összefecskendezett állapotban, s a szokatlan órában kihallgatást nem kérhet a főhercegnőtől. A várnagy az orvoshoz utasítá őt, ki jó indulattal volt Kálmán iránt, s szívesen fogadta. De mind a mellett nem titkolhatá el előtte, hogy szer fölött sok nehézséggel fog járni, hogy a főhercegnővel beszélhessen. Hanem volt egy jó terve az orvosnak, Kálmán számára.
A főhercegnő nagyon kegyeli a betegeket. Én tehát majd beáldok valami olyan orvosi szert, amitől semmi komolyabb baja nem lesz. Csupán csak, hogy kiveri a képét a hireg veríték, s kénytelen lesz ágyba feküdni. Akkor aztán bizonyos lehet felőle, hogy ő fensége rögtön fel fogja keresni.
Az orvos aztán kimért Kálmán elejébe háromféle port is.
Válogasson belőlük, amelyiket jobban szereti.
S azzal magára hagyta.
Mégiscsak nevetséges szerepet vállaltam magamra, ha egy dózis emetikum árán szerzek audienciát.
A drága jó orvosságait otthagyta érintetlenül, maga pedig kiment, fölnyergeltetett, s a kastélyból kilovagolt. Az útféli csárda mellett ott látta a vándorkaraván szekereit az állás alatt.
Csak nem bizonyos, hogy ez a bányavári trupja.
Nem akarta őket így látni. Sietett a kasznár jól ismert lakása felé. Amint lováról leugrott, már ketten-hárman futottak a nyitott konyhából, tuszkolták befelé.
Van ám itt még más vendég is.
Bányavári!
Hát te, hogy kerülsz ide?
Csak el kellett mondania, hogy a főhercegi kastélyból szökik.
De hát miért kell neked egy kicsit betegnek lenned?
Hogy a főhercegnőnél kihallgatást nyerjek.
S mi végezni valód van neked a főhercegnővel?
Éppen a ti ügyetekben jártam.
A mi ügyünkben? Egy lépés se tégy, kedves öcsém, többet, ha engem szeretsz. Miattunk senki előtt a derekadat te meg ne görbítsd. Szeretném azt a potentátot látni, aki nekem megtiltsa, hogy hazám fővárosában otthon legyek.
Figyelmeztetlek rá, hogy itt a nádor egyik tisztviselőjének lakában vagyunk.
Tudom. Ez a derék ember maga fogott el bennünket az úton. Megvendégelte a kiéhezett truppot, és nem kérdezte azt elébb, hogy mit fog majd erre mondani ő fensége.
Én ő fenségét híven szolgálom eszemmel, kezemmel, de meggyőződésemet nem adtam bérbe senkinek.
Kálmán úgy érzi vállára nehezedni a 7 gyermekes apának e mondását, mintha Atlasz adta volna át neki a földet, hogy emelje egy kicsit.
Ha egyszer ott leszünk, a te remek műveddel kezdhetjük meg előadásainkat.
Ha arra gondolsz, amit az oltárkövön olvastunk, az nincs többé. A Kolozsvárra küldött másolatot is visszahozattam, s mind a kettőt beledobtam a tűzbe.
De én túljártam az eszeden. Én a Válaszmán jegyzőjétől egy napra elkértem a művedet. Az egészet megtanultam, könyv nélkül. Onnan égesd ki most.
De hisz annak az előadását nem fogja megengedni a cenzúra.
Az az én gondom. Egyedül te tilthatod meg. Teszed-e?
De hol hagytad Cilikét, hogy nincs itt?
Őt lefektettük.
Beteg?
Nem beteg, csak el van törődve az úttól. Hanem azért ne félsd. Ma kipiheni magát, s mikor a súgó csengetyűje szól, olyan egészséges lesz, mint Diana.
De már akkor mi is felmegyünk Budára?
Ha nem, még nem feleltél a kérdésemre. Megtiltod-e?
Nem.
Budai fejedelmi gyász miatt az előkelő társaság nyilvános bálokban nem mutatta magát, hanem összejöveteleiket a meghívókon nem nevezték táncvigalomnak, hanem reuniónak. Megnyitóul egy klasszikus filharmóniai koncert, s végül ártatlan páros táncok. Decséri hercegnő termeiben nem is volt semmi feltűnő abban, ha a hosszú kotiont Dorotea grófnő Jenői Kálmánnal járja. Köztudomású már a szülők által is jóváhagyott viszony, s míg egy része a közönségnek Kálmán szerencséjét tartja irigylendőnek, vannak olyanok is, kik a nagyobb nyereséget a Decséri részen látják. Az ifjú pár az alatt, míg Monsieur Henri a füzértáncot a többi 15 páron figuránként végig dirigálja, ráér beszélgetni ellenőrzetlenül. Ki hallgatja ki a táncolók beszédét? Ki ügyel készszorításaikra?
Milyen szépek a grófnő nefelejtsei.
Szeretném tudni, miért hívják ezt a virágot nefelejtsnek.
Mert a kék az álhatatosság színe.
Hát a kék szín miért jelent álhatatosságot?
Mert a változhatlan ég maga is az.
Ugyebár az én szemeim zöldek.
Nem, grófnő. Azok kékek.
Tehát legyenek az egész világnak zöldek. Önnek kékek.
Engedelmet kérek, de múlhatatlan szükségem van nagyságtok nagy becsű jelenlétére a következő figurához.
S Monsieur Henri kérése parancs. S oly büszkén is hordja a fejét, mint egy szerecsen király, ki tudja, hogy fia francia táncmester.
Tudja ön, hogy mi most táncolunk egymással utoljára?
A grófnő megijeszt.
De kérem, ne mutassa. Nevelőnőmtől tudom, hogy a telet valami déli országban fogjuk tölteni. Még nem bizonyos, hogy Olaszországban el, vagy Portugálban.
És ha Afrikában fogják is tölteni, az nekem mindegy. Én nem vagyok Budapesthez láncolva. Ott is közelükben leszek.
Az nagyon szép lesz. Hanem még egyet tudtam meg, ami önt érdekelheti. Azt, hogy önt a nagyanyja ki akarja tagadni.
Az is meg lehet... Akkor én szegény ember leszek, és akkor a grófnő nem fog engem látni többé.
Látni és meglátni két különböző szó.
De nem maradok soká láthatatlan. Én magasabbra fogok emelkedni, mint ahová márvány lépcsők vezetnek.
Monsieur Henri egy újabb táncfejleményt hajtatott végre. S mikor helyeikre ismét visszatértek, Dorotea azt kérdé Kálmántól.
Hisze ön bennem?
Grófnő, az én krédóm is az, ami az öné. Hiszek az Istenben, hiszek a szentekben, önben is. De legjobban hiszek önmagamban.
Ismeri ön Szent Bruno és Szent Hedvig történetét? Egy nap haltak meg. Két külön sírba temették őket, s másnap reggelre a két sír egyé lett. Ismeri ön a legendát?
Még egy másik legendát is ismerek. Ez Szent Alexisről szól, ki, mint fényes gazdag úrfi, eljegyzett egy csodaszép hajadont, s a menyegző napján elment. Évek múlva visszakerült, mint rongyos zarándok. Neje még akkor is hajadon volt, még akkor is várt a férje visszatértét. Az pedig minden nap látta őt, és holtáig nem mondta meg neki, hogy ő volt az, akire várt.
Nekem az első legenda jobban tetszik.
Ugyan jó volt Dorotea grófnőtől, hogy a percben legyezőjét elejté. Kálmánnak ideje maradt, míg azt fölemelte, a szemeit megtörülhetni. Mikor Kálmán visszavezette a hercegnőhöz szép táncosnéját, a kis szorításnál egy kis csokor tévedt Kálmán kezébe. Ne felejts!
Aztán Bruno és Hedvig legendáját ne felejtse!
Miről beszéltetek Jenőivel?
A ne felejtsekről.
Igazat mondott. Az is ne felejts volt, ez is ne felejts volt. Della egy bástya körönd volt a pesti Dunaparton. A török világból maradt fent, az ókori védművek egy részét képezte. Környékét pedig a város minden rondasága lepi. Itt ütötte fel tanyáját a vándor magyar színésztársaság. Amint a színpad elkészült, megkezdődhettek az előadások. Bizony nehezen ment eleinte.
Várjatok csak, majd jön nektek nem sokára valami, aminek a hírére ostromolni fogjátok a Rundella kapuját. Majd jön Kálmán remek műve.
Hanem egy rettenetes sziklát kell körülhajókázni vele. Minden írók szikláját, a cenzort. A cenzúra uralkodott akkor a nép gondolatai felett. Budapesten volt négy cenzor. Bányavárinak főtisztelendő Bóca Nepomuk úr tetszett meg legjobban. Egy múlt századbeli kísértet, egy korától elmaradt csont, ki amióta a szemináriumból kikerült, könyvet nem vett a kezébe azon célból, hogy abból tanuljon valamit, csupán azon célból, hogy törüljön belőle. A nyelv fejlődésével lépést nem tartott, az új szavaknak határozott ellensége volt. Nem volt az a rossz ember, csak ostoba. Bányavári elment hozzá egész alázatossággal.
Illustrissime! Fiatalember művez, s a fiatalemberek hajlandók a könnyű erkölcsöt hirdetni, azután meg azt a sok új szót belerakni a munkáikba. Az ilyeneket kérem nagyon szépen kiigazítatni, mert úgy hiszem, hogy e munka hemzsegni fog ezektől a hibáktól.
Bóca úr tökéletesen meg volt vesztegetve. Örült, hogy valahára emberére talált, aki az ő nagyságát felfogni képes. Harmadnap visszament hozzá Bányavári.
Az úr engemet fölöttébb megcsalt, hisz ez nem valami erkölcstelen munka, sőt, inkább nagyon morális darab, s egyetlen egy új szót sem találtam benne, amit kiigazítsak.
Boldogtalan cenzor, a ravasz komédiás bevádolása által hamis nyomra engedte magát vezettetni. Az egeret keresve nem vette észre a sast.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádió változata. A 14. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Dorotea Kövesi Csenge. Hercegnő Gubás Gabi. Nádor Szervét Tibor. Borcsai Jámbor Nándor. Sátori őrnagy Szabó Győző. Kasznár Domokos László. Közreműködött Görög László, Mózes András, Nagy Viktor, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.